Kíváncsi és feszült várakozással tekint Nyíregyháza az újonnan kinevezett egyetemi rektorra. Szabó György a Budapesti Műszaki Egyetemről érkezett, de Szabolcs megyei gyökerei vannak. Demecser után Szegedre került, majd Budapestre. Erdésznek tanult, később a mérnöki pályát választotta. Építőmérnökként végzett az egyetemen, majd a méréstechnika, a digitális létesítmény szervezés vált meghatározó területté számára. A térinformatika tanszék oktatója volt 4 évtizeden át. Társadalmi kapcsolatrendszere széles, számít az itt élők támogatására, és Nyíregyháza is számít rá. Változást várnak tőle, és ő is az oktatóktól, hallgatóktól egyaránt. Szabó György a Nyíregyházi Egyetem rektora a vendégünk.
A gyors reagálás az egyik legfontosabb szempont talán a napjainkban, és hogyha most a munkaerőpiacra gondolunk, akkor meg pláne. Volt egy néhány nappal ezelőtt egy rendezvény, amelyet a Megyei Paktum Iroda szervezett, és itt ugye a foglalkoztatottság volt a központi kérdés, hogy akkor ezt hogyan lehet növelni, hogyan lehet a színvonalát emelni ebben a megyében, ahol azért tudjuk, hogy nagyon sokféle hatás érvényesül. Itt ön a felsőoktatás gyors reagálásáról beszélt. Hogyan tud a felsőoktatás, a Nyíregyházi Egyetem egészen konkrét viszonylag gyorsan reagálni a kihívásokra?
Az alapvető probléma az, hogy a térségi realitások nem túl fényesek. Tehát amire utalt, hogy nagyon heterogén szociális összetételű, kulturális felkészültségű népességet kellene bevonzani, és itt a fő kérdés nem az, mint Nyugat-Magyarországon, hogy milyen szakmából van hiány, mit képezzünk, hanem a nagyon leszakadó második generációs munkanélküli, aki nem is találkozott ezzel a fogalommal, hogy reggel felkelünk, és munkába megyünk, annak a érdeklődését felkelteni, jövőképet mutatni, hogy ez nem egy úri passzió, ha én időzőjelben beülök az iskolapadba, legyen ez egy néhány napos céltanfolyam, tehát mint a régvolt időkben a betanított munka, hiszen egy-egy elemi munkafolyamat elsajátítása nem hihetetlenül nagy felkészültséget és szellemi erőfeszítést kíván, nem kell mindenkit pilótának kiképezni, tehát hogy hasznossá váljon a családja, a térség a hétköznapok számára. Hagyományosan ez nem egy egyetemnek a feladata. A tradicionális egyetemi világ, bármennyire csúnya ezt kimondani, az elitképzés világa volt. Ez az 50-es, 60-as évekig Magyarországon is így volt, a népesség nagyon kis része került be a felsőoktatásba, a teljes felsőoktatás a boldog 70-es években kevesebb, mint 100 000 ember volt, és akkor született a Ratko korszak tesztébe az a generáció, az egyetemista korú érettségizett generációhoz volt mintegy 200 000 fő, tehát ez volt a merítési bázis, és abból a teljes magyar felsőoktatás az ugye kevesebb, mint a fele volt. Nemzetközi trend, hogy megértsük, hogy a hagyományos, idézőben munka alapú társadalom, az extenzív fejlődésnek nagyon szűkek a lehetőség és a korlátai. Fontos dolog megérteni azt, hogy ugyan a szolgáltatás irányába elmozdultunk. Ha megnézzük, hogy a világ vezető államai, akik gazdasági potenciálba jelentősek, ott a GDP-nek meghatározó részét a szolgáltatóipar adja, és mondjuk az agrárium, amire mi nagyon büszkék vagyunk, az limitált, tehát mondjuk néhány százaléket vastagon 10% alatti. Van ezzel ellentétes példa is, tehát nem tudom én Gambiát megnézzük Afrikából, ahol 90% a kétkezi munkának a aránya a nemzeti össztermékbe, de ezzel a világranglista utolsó helyén tudnak lenni, és mondjuk az egyfőre jutó GDP annyi, mint amit egy nap megtermel egy átlag amerikai szállítómunkás. Tehát van ennek ára, hogy a kétkezi munkát idézőbe túlbecsüljük, és nem indulunk el a nagy hozzáadott értékű tevékenységek felé. A másik véglet, a Brexit kapcsán lehetett ezzel találkozni. Az, hogy a City, a világ pénzügyi ütőerén tartotta a hüvelykujját, hihetetlen jövedelmeket tudtak akkumulálni, ugye az angol szolgáltató és pénzügyi világ, de ha nincs ott a termelés, nincsenek azok az anyagi javak, amit el lehet osztani és meg lehet számolni, akkor nagyon gyorsan kiürül ez a funkció. Tehát itt a lecke, különösen egy felzárkózni kívánó, a fejlett nyugati világ szintjére felzárkózni kívánó ország számára az, hogy ezt az egyensúlyt hogy találjuk meg. Nagyon halogatni nem lehet. Tehát az nem alternatíva, hogy leülünk, tudást akkumulálunk, majd felállunk, és elkezdjük ezt apró pénzre váltani. Ez egy viszonylag gyors tanulási ciklus. Nem állítom, hogy ugyanúgy kell elképzelni mondjuk a térség oktatási intézményeit, szakképző intézményeit, vagy az egyetemet, mint ahogy egy kisgyermek felnő, de látható, hogy nagyon szélsőséges körülmények között felnővő gyerekek igen gyorsan megtanulnak járni, mozogni, tapintani, fogni, beszélni, mert nem gátolja őket a szégyenérzet, nem tudást akkumulálnak, hanem próbálkoznak. Próbálkoznak, korrigálják. Tehát ezt a dinamikát kellene, primitív a hasonlat ugyan, de egy egyetemnek is átvenni. Az a fajta bezárkózás, ami mondjuk az angol száz elit felsőoktatási intézményeket jellemzi, ahol a világ nagy egyetemeinek, az első százba lévő egyetemeknek kevesebb hallgatója van, mint a Nyíregyházi Egyetemnek, de dollárba vagy euróban nagyobb a költségvetése, mint amilyen forintba. Tehát ott ugye nagyon elit képzés folyik, nem hiszem, hogy ez kellene, hogy a modell legyen számunkra. Nekünk a hétköznapi hasznosság szintjén kell helytállni, és az innováció irányába, tehát amit a 20. század tudósai kitaláltak, és ma apró pénzre váltható, legyen ez az információ technológia, a gazdaságtudomány, a menedzsment, a szervezés, vagy bármilyen nagy hozzáadott értékű mezőgazdasági termékfeldolgozás. Ebbe kellene nekünk beleállni, hiszen, ha szabad így fogalmazni, kész receptek vannak a világban, ha csak a európai térségből nem is kell az ázsiai kis tigriseket elővenni, ott ugye nagyon más kormányzati és irányítási modellek működnek, de Európában Finnország, amelyik a 50-es években egy nagyon Magyarországhoz képest egy szegényház volt. Azzal, hogy tudomásul vették, hogy végesek a természeti erőforrásai, nagyon limitált a humán erőforrás mennyiség, ami rendelkezésre áll, és fejest ugrottak az oktatásba, beleálltak, és nem űrhajót akartak építeni, hanem a hétköznapi hasznosság szintjén elindultak. Egyik legérdekesebb példa ugye a Nokia, amelyik a 50-es, 60-es években gumicsizmákat és kiváló minőségű baltákat gyártott az erdészek számára. És ugye maga a mobiltelefonia az onnan indult el, hogy egy nagyon ritkán lakott országba, ahol óriási területen kell mozogni néhány embernek, a kommunikáció és a kapcsolattartás a dolgoknak a menedzselése a hagyományos drótos világgal elképesztő költségekkel oldható meg. Idézőjelben kényszerből feltalálták a mobilfóniát, és egy kicsit háttérbe szorult a gumicsizma és a balta gyártás. Tehát nagyon gyorsan váltottak egy hasznosság azonnal társadalmi értéket és szakértelmet igénylő és generáló iparákba. Visszatérve Szabolcs-Szatmár Bereg megyébe. Az, hogy a mezőgazdaság nagyon jelentős kétkezi munkát igénylő ágazatai alakultak tradicionálisan ki a térségbe, hiszen nem olyanok a termőföld minőségek, mint Bácskába, vagy Ukrajna szerencsésebb részein, hanem potyog az égből ugye az áldás. Tehát egy közepes vagy rossz minőségű talaj és termőhelyi viszonyok mellett nem a nagy volumenű buzatermelés dominált, hiszen a topográfiai, vízrajzi, kitettségi viszonyok nagyon heterogének, tehát itt a kétkezi munka alakult ki, legyen ez a krumpli, amit Pesten burgonyának kell mondani, az alma, dohány termelés, ahol nagy élő munka igény dominált. A tavalyi évben is a gyümölcstermés, a hazai gyümölcstermés jelentős része Szabolcs-Szatmár megyéhez, közel a fele, 40% körül a megyéhez kötődött, itt termett meg, de ez lábon hagyja el az országot, ugyanúgy, mint a szürke marha a osztrák-magyar monarchia idejébe, és nagy hozzáadott értékű termék másút készül belőle. Tehát itt a teljes szolgáltatási és termékvertikumot fel kéne újraépíteni, működött, voltak itt szebb napok, és az egyetemen megvan az a tudás, akár a biológusaink, az agrár kutatóink, akik akkreditált laboratóriumba be tudják vizsgálni, tehát nem blöff, hogy ez a termék nem tartalmaz toxint, garantáltan fogyasztható emberi táplálkozásra alkalmas, ne adj Isten, extra beltartalmi minősége van. Tehát a marketing blöffel szemben itt az egyetem egy hiteles bizonyítványt tud kiadni arról, aminek elképesztő ára van a nyugati világban, tehát garantáltan emberi fogyasztásra alkalmas, jó minőségi termék készül. Például ez egy ilyen dolog, amit mint szolgáltatás kell, hogy nyújtson az egyetem. Nagyon sok olyan dolog van, ahol tanuló üzemmódba kell kapcsolnunk. Az, hogy ilyen sajátos a geopolitikai helyzete a megyének, tehát három országgal határos. Egy kelet-nyugat-észak-déli átjáróház épülhet itt ki. Az a fajta sajátos helyzet, ami különösen a trianoni zsugorodás után az országot jellemezte, hogy centralizált Budapest központú, az utak oda vezetnek, és A-ból B-be Budapesten a legegyszerűbb. Légvonalban csak 100 kilométer, de 300-400-at autózunk, mert úgy gyorsabb. Ez nagyon sok dolognál megjelenik. Az európai térségbe az, hogy ez egy nagy szolgáltatási piac, és ugye a kelet-nyugati folyosók azok 100 év alatt kiépültek, nagy részt stratégiai, logisztikai célból, hogy a szovjet-orosz nyersanyag Németországba el tudjon jutni, és a luxuscikkek Párizsból Moszkvába. De az észak-déli folyosó az egy kicsit viceg, tehát ott lenne mit fejlődni, és mi, mint a megye Szlovákia, Lengyelországon keresztül, ez a folyosó, ez egy nagyon racionális dolog, nem beszélve az igazi nagy kalandról, a kelet-nyugati csomópontról, tehát ez a záhonyi térség, Fényeslitke, Tuzsér, Záhony, a túlsó vége Kína ennek a logisztikai folyosónak, a szovjet-orosz birodalom, Ukrajna, ha stabilizálódik a helyzet, és mi lehetünk kelet-nyugat kapuja, ami elképesztő volumen. Ha béke lenne még akkor is, de az ukrajnai helyzet stabilizálódása után mi leszünk az az európai hitfőállás, ahol minden európai tagállam, aki az újjáépítésbe vagy a ukrajnai fejlődésbe pozíciót akar nyerni, az biztos, ami biztos, Nyíregyházán fogja elhelyezni, vagy a határmenti zónába egy lábát. Tehát ez lenne egy nagy lehetőség. Az egyetem abba tud segíteni, hogy nagyon gyorsan ebbe beleállunk, és a 22. századi logisztikai, módszertani, eljárási rendszerekkel vértezzük fel az innen kikerülő műszaki, gazdasági szakos hallgatóinkat. Egy mai Fényeslitkei, az East Westnek a 5G-s termináljának a működtetéséhez professzionális technikusokra, üzemeltetési mérnökökre van szükség, ez egy nagyon sajátos tudás, a gazdasági, logisztikai ismeretek, informatika, távközlés, mesterséges intelligencia határmesdjéje ez. Nem csak a Nyíregyháza Egyetem van egy kicsit megkésve ezzel, a világ nagy egyetemei is meretten nézik, hogy mit művelt az Alibaba vagy az Amazon, tehát követő módba megcsúsztak az egyetemek, és elhűlve nézik az iparnak a robbanásszerű előrelépését egy-egy területen. Itt nekünk annyi dolgunk van, hogy nem pironkodni, nyugodtan leülni, kiválasztani azt a fókuszterületet, hogy mi az, ami a térség szempontjából nagyon fontos, ami középtávon legalább, nem a holnapi igényeket kell kielégíteni. Egy felsőoktatási intézménynek nem az a dolga, hogyha leesett a hó, akkor mi kiváló lapátkezelési technikájú szakembereket állítsunk ki, akik nagyon hatékonyan a legmodernebb anatómiai és sportdinamikai ismeretekkel felvértezve lapátolják a havat. Egy kicsit hosszabb stratégiával kell, hogy működjön egy egyetem. Maga az a folyamat, ahogy mi egy értelmiségit képezünk. Legyen ez egy emelszintű szakképzés. Nem kell feltétlenül PhD-ra gondolni. A középfokú oktatásból kikerülő ifjú titánoknak olyan ismeretekkel történő felvértezése, amivel stabil pozíciót tudnak a munkaerőpiacon találni. Hiszen a közoktatásnak nem elsősorban az a dolga, hogy szakmát adjon, hanem általános ismeretekkel kellene felvértezni, ha kellene, az fontos itt megjegyezni, a jövő ifjúságát, meg tudják állni a helyüket. Teljesen mindegy, hogy mit hoz a holnap. Akkora rugalmasságra van szükség egy mai 10 éves gyereknek, amit a mi generációnk elképzelni nem tud. A Covidig hihettünk abba, hogy a világ kereke már csak ilyen, nincs olyan nap alatt, már a rómaiak is ugyanígy csinálták. Erre kiderült, hogy ez nem így van. Az informatikától irtózó pedagógusok tömege fejest ugrott a Teams, Skype, egyéb virtuális világ oktatási és digitális eszközrendszerébe, a cégek tömege kénytelen volt felismerni, hogy nincs más út, tehát nem lehet várni, nem lehet halogatni. Ez a fajta taktika, ez a patópál logika, ami ugyan magyaroknak nagyon szokott menni, de ez megint nem magyar sajátosság. Ez a fajta nem jó értelembe vett konzervativizmus. Tehát a konzervativizmus alatt értsük azt legalább mi ketten, hogy az értékeket védjük és átmentjük. Ne a múltat konzerváljuk, ne skanzen legyen. Nyíregyháza ne egy skanzen legyen, és a megyese egy skanzen legyen. Ebből az értékekből a jövő felé tudjunk elindulni. És minden szinten ez jelenjen meg az egyetemnek a képzésébe, befogadni a szakmai gyakorlatot, kredit értékkel jóváírni, ne azt mondjuk a hallgatónak, hogy nálam nem ezt tanultad, azt nem fogadom el, mert te csak, nem tudom én, négyütemű fűnyírő motorokhoz értesz, és akkor én traktormotorral akarlak téged megfertőzni. Higgyük már el, hogy ha azt a tudást fel tudta szedni, akkor a tényleges munkakörülmények között van annyi alapja és öntanulási képessége, hogy néhány nap vagy néhány hét alatt az a cég felvértezi a napi rutin tudással. Az igazán nagy érték, ami a munkaerőpiac felől megjelenik, a motiváció, az emberi értékek, a kopásállóság, a csapatmunkára való alkalmasság, ne adj Isten a nyelvtudás, ami nagyon nehezen tanítható. Tehát ezek a rejtett emberi értékek az elmúlt időszakban elsikadtak. Az egyetemnek arra kellene vigyázni, hogy a tudás stressz oltárán ne áldozzuk fel az embert, stabil alapokat adjunk, hiszen nem tudjuk, hogy holnap után mire van szüksége a tőlünk kikerülő technikus, alapszakos, mesterszakos hallgatónak. Eszközöket tudunk adni, szakterület, nyelvismeret, kommunikáció, informatikai készségek, tehát ez lenne a rövid krédó, amit az egyetem magáévé kell, hogy tegyen, tehát nincs más út, ebbe bele kell állnunk, és együtt kell a kollégákkal lépkedni. Nyitottság, nyitottság, nyitottság.
A Sándor Palotában vette át rektori kinevezését Szabó György egyetemi docens február 15-én Novák Katalin köztársasági elnöktől. Itt tartózkodása valamivel korábbra tehető, de még időre van szüksége, hogy igazán átlássa a folyamatokat a Nyíregyházi Egyetem működésében, hangsúlyozta a stúdiónkban az új rektor, aki tisztában van a legkeletibb megye helyzetével, de kitörési pontjaival is. Azt mondtuk, hogy nem csak a demográfiai helyzet kedvezőtlen, hanem a szociokulturális hátrány, amiből indulunk. Lehet, hogy akkor ehhez kapcsolódóan fogalmazott ön úgy, hogy ha már bent van a hallgató, akkor ne engedjük el, hanem adjunk neki tudást, ha más nem, akkor részképességeit ismerjük el. Erről most itt azért nagyjából beszél, de akkor ez nem az a klasszikus egyetemi képzés lesz bizonyos hallgató számára?
Tulajdonképpen a fő kérdés jelenleg nem csak a Nyíregyházi Egyetem, hanem a világ felsőoktatása számára az új realitásokhoz való alkalmazkodás, ennek a felismerése. Az a fajta tradicionális, Bolognából eredeztetett képzési modell, hogy a nagyon okos ember felül a katedrára, felolvassa az ismereteket, a hallgatók türelmesen jegyzetelnek, hallgatnak, és majd egy vizsgán megnézzük, hogy mit jegyeztél meg ebből. Valószínűleg ez nem járható út. Már napjainkban sem, tehát megkopott ennek a hatékonysága. Olyan ismeretátadási módszerek, amit ugye kicsit pejoratív, ha azt mondják, hogy élményszerű tanulás. Az én gyerekeim nagyon furcsa általános iskolába jártak, a Winkler Mártaféle kincskereső iskola, ahol nem volt osztályozás az első 4 osztályban. Hagyjuk a képességeket kibontakozni, bimbózzon ki a gyerekbe, mindenkibe van valami érték, és ne akarjuk, hogy egyszerre lépjünk ütemre, majd utolérik magukat, és találja meg a gyerek a saját képességeit. Egy értékelést írtak, egy iskola levelet minden szemeszterbe, hogy mi az a készség, képességfejlesztés, amire nagyon szükség lenne. És nagyon odafigyeltek a gyerekekre és a tanárokra is. Amikor kikerültek a gimnáziumba 3 gyerekem, kérdeztem a tanárt, a Trefortba jártak, ami egy fapados, merevebb, hagyományos követelményrendszerekre építő képzés az ELTE gyakorlóiskolája, tehát a jobbak közé tartozik, de merev, nem ez a, mint az AKG. Jó, nincs velük gond, de állandóan zsizsegnek. ha én hibázok, képes jelentkezni és korrigál. Tehát az, hogy bele tud állni, hogy nyitottak az ismeretekre, odafigyelnek, szeretnek iskolába járni, mert őszintén úgy gondoltam, hogy miután mindenki panaszkodott a baráti körbe, hogy a gyerek rüheli az iskolát, mondom, el kéne vinni a három gyereket pszichológushoz, megnézni, hogy nincs-e valami baj, mert ezek szeretnek suliba járni. Mert hogy van az ismeret elsajátításnak ez megint a flow élmény. Tehát, hogyha benne vagyok, és feladatképen van, és én magamhoz képest olyan célokat tudok felállítani, hogy előre jutok, egyről a kettőre lépek, és ez a felismerési, az aha élmény megjelenik, az egy nagyságrendel többet ér, mint ha bebifalázom a másodfokú egyenlet megoldó képletét, meg melyik nagy magyar költő mikor született.
Nekünk itt nem nagyon van lehetőségünk ilyen fajta oktatásra. Vannak nyilván, vannak pedagógusok, igazi nagy egyéniségek. Saját példát is tudnék idehozni. Sajnos már korban ott van, hogy nem sokáig tud majd tanítani, és nagyon fogják sajnálni azok, akik ebből kimaradnak. De akkor a humán erőforrás az egyetemen ezt hogy tudja lekövetni?
Hát egy kicsit bizonytalan vagyok, ugye február 1-e óta ülök én ezen a széken, ezt az egyetemet meg kell tanulni, fel kell állítani egy diagnózist, és akkor tudja a doktor
ezen
úr.
Ezen már nagyjából túl van, ha jól látom, vagy
odébb van ez. Annyi kiderült, hogy valami panasz van, hogy mi az igazi kritikus tényező. Hol van a változtatás szükséges és nem romboló mértéke. Tehát tudjuk, hogy lépni kell, hogy ez a struktúra, szervezeti forma módosításra szorul. De nem arról van szó, hogy leromboljuk, hanem finom lépésekkel hangolni kell, hogy egy közös cél irányába el tudjunk mozdulni. Nagyon értékes emberek vannak az egyetemen belül, nagyon sok szakterület kiváló képviselői működnek itt, amin egy kicsit javítani kellene, így a hatalmas múltam alapján, a belső marketing. Tehát egymásról is tudjuk, egymás értékeit ismerjük föl. Ha mi összekapaszkodunk három szakterület, tehát van mondjuk egy nagyon okos gazdaságtudományi szakember, van egy informatikai adattudós, de mondjuk mind a ketten orosz vagy német nyelven pallírozták magukat, ahhoz, hogy a nemzetközi hadszíntéren megjelenjünk, angol publikáció nélkül nincs esélyünk láthatóvá válni, tehát kifelé, akkor be kell venni olyan kollégákat, akár a nyelvi tanszék berkeiből, aki ezt lektorálja, összerakja, tehát ne azt higgye mindenki, hogy nekem egyedül kell ezt a feladatot megoldani, csapatmunka, kiváló részképességeket kell úgy összerakni, hogy kifelé egy egységként jelenjünk meg. Például ez a nyelvi dolog, vagy az informatikai jártasság lehet egy akadály, hogy én kiváló biológus vagy akármilyen bölcsészettudományok területén nagyon jeles szakember vagyok, de a láthatóságom kifelé nem jelenik meg.
Igen, hát azt gondolom, hogy még a városban sem biztos, hogy megjelenik. Van néhány nagyon ismert és elismert oktató, nem csak megyei, hanem országos, vagy nemzetközi szinten is van nagyon sok, akiről nem tudunk. Hát szeretnénk, hogyha a városban is megjelennének, akár előadás sorozatokat tarthatnának. Nem tudom, hogy erről mi a véleménye már, ha a marketinget említette.
Igen, tehát ez egyik legnagyobb saját gyengeségem, hogy az előző időszakban én a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen töltöttem közel 4 évtizedet, ami annyiban más, mint a vidéki egyetemek, hogy Európa első műszaki egyeteme volt, most kezdte előző szemeszterben a 242. tanévét, tehát a József Nándor által alapított csúcsintézmény saját magát eladja. Ugyanez lenne itt a mi feladatunk is, tehát nagyon sok okos kollégámról kicsit szkeptikusan azt fogtam mondani, hogy még a felesége se tudja róla, hogy milyen okos. Nem, hogy a szomszéd szoba vagy a külvilág. Tehát azt tudomásul venni, ami az angol szász világban triviális, hogy, vagy a nyugatról, ilyen pici tudásom van, két agysejtem van, azt úgy el tudom adni, hogy én vagyok a világ legokosabb embere. A magyarok többnyire polarizáltak, van, aki ezt a képességet már fölcsipegette, genetikailag szinte, de a többség az sokkal szerényebb, bizonytalanabb. A saját hallgatóink, az, hogy itt van, úgy tűnik, hogy rendeződik ez az Erasmus történetpont, az éjszaka kaptam osztrák partnertől, hogy teljesen mindegy, hogy Brüsszel és a magyar kormány szkanderezése hogy alakul, a bilaterális kapcsolatokat újraépítjük, és az osztrák társegyetemek fogadják a kutatóinkat, hallgatóinkat. De hiába van ez a felajánlott lehetőség, ha nincs önbizalma a hallgatónknak, nem tudjuk a kvótát kitölteni, mert azt hiszi, hogy ő sokkal butább, mint a Salzburgi Bécsi Egyetemen, a Gráci Egyetemen a hasonló kategóriába működő hallgató. Az alapkészségei ugyanígy megvannak, megint az önmarketing hiányzik. Tehát az, hogy az a kommunikációs nyitottság, az, hogy hogy kell képviselni egy gondolatot, hogy kell másokkal megosztani, tehát ebbe van hiány nálunk, nem a tudásban.
Egy személyes kérdést engedjen meg a végére, hogy érzi magát újra itthon, és ezt most azért kérdezem, mert ugye Demecserből indult, bár elég korán elkerült Szegedre, tehát kisiskolás éveit tölthette itt a megyében?
Igazán soha nem szakadtam el a megyétől, tehát egy viszonylag nagy család, a szüleim is számosan voltak testvérek, nekem is 5 idősebb testvérem volt, tehát 6-an nőttünk föl, ebből 5 fiú. Azért kopásállóságban az legkisebbként ez nagyon sokat jelentett, sőt a szomszédban lakott a nagynéném, ahol 5 gyerek volt, tehát 11-en mi egy komplett foci csapat voltunk, egy fészekaljba összeeresztve. Szeged, amikor a 70-es évben lekerültem, egy rendkívül dinamikus, enyhén sznob, főleg innen nézve sznob város volt, ugye a jugoszláv mítosz, ott mindent átlengett, egy nagypolgári élettel találkozhatott ott az ember, és némi kisebb rendőrségi komplexus a tirpák gyerek oldaláról megjelent. De ezt viszonylag gyorsan le lehet egy gyűrni. Tehát az, hogy kopásálló vagyok, bele tudok állni, ez is érdekel, az is érdekel, az ellenkezője is érdekel. Így jött a következő kunkor a műegyetem, és ott ugye ez az informatikai világ akkor indult, tehát én vagyok az az ember, aki papíros világú tervezés, műszaki modellezést tanult, 8 jegyű logaritmus könyvekkel végeztünk csillagászati számításokat, majd megjelent a PC és a professzionális számítástechnika. És én voltam a váltó generáció, tehát én indítottam ezt el a műegyetem adott szakképzésében, ez a térinformatika nevezető dolog, a világot, egy jelenséget hogy kell digitálisan ábrázolni, és hogy kell bármilyen beavatkozás hatását kiszámolni, megtervezni, modellezni. Tehát visszatérve a nyíregyházi jelenlegi helyzethez, én nagyon sokat köszönhetek az óvónőtől kezdve, tehát föl tudnám, a Dajka, Klárika néni, vagy a Pötyike néni, az óvónőkre is emlékszem, mert egy nagyon meleg szociális közeg volt. Ugyanúgy az általános iskola alsó tagozatos tanítóim, a felső tagozat, az osztályfőnököm, aki nagyon vigyázott arra, hogy ez a kicsit furcsa gyereknek aludjon el.
De el kellett menni ahhoz, hogy...
Igen, igen, egy csóró család legkisebb gyermekeként, szegény Szabó legénynek el kell menni szerencsét próbálni, és ha mázlia van, akkor a teletarisznyával visszajön. Ez történt meg. Ebben nagy részt tudás, tapasztalat és kopásállósági rutin van, amit én képviselni tudok, és azt remélem, hogy hitet tudok adni az itteni egyetemi polgároknak, a közoktatásban jelenleg eltévejedett versenyzőknek, hogy legyenek kedvesek beleállni, egyről a kettőre jutni, és felépíteni saját magukat. Ma reggel beszéltem pont a Magyar Köztársaság űrhajósával, Farkas Bertalannal, aki a távoli, én Demecserbe születtem, két falóval arrébb Gyulaházáról startolt, és a 90-es években, amikor visszatért a földre, a műegyetemen kollégák voltunk, ez a földi erőforráskutatás dolgokban. Tehát amit globálisan a világról tudni kell és detektálni jelenség, tehát ez az én szakterületem, a szenzorokkal eljutott fizikai jelekből, hogy lehet jelentéssel író információt előállítani. Ez lenne a kaland. És itt a Farkas Bertalan is büszkén vállalja az itteni startolását, hogy innen ki tudott nőni, és szívesen visszajön a földnapjára, és megpróbáljuk együtt pont az eddig általam hiányolt marketinget egy kicsit javítani. Tehát az, hogy ő itt a Horváth Péterrel, a tréner motorjával együtt kezdte a repülgetést, és úgy jutott fel az űrbe, ezt ő soha nem felejti el, és nekünk erre büszkének kell lenni. Mint ahogy Farkas Bertalan büszke rá, hogy innen származott, olyan emberként tekintünk rá, aki példakép kell, hogy legyen Gyulaházán, a megyébe, a térségben és az országban is. Ugyanez kicsibe Szabó György is, hogy én bejártam ezt a pályát, örülök, hogy így alakult az életem, és hogy ebből, amit lehet átmenteni, hogy a Nyíregyházi Egyetem, a térség, munkaerőpiac fellendítése ezt a dinamikát és ezt a látásmódot általánossá téve az egyetem testébe. Együtt a térség felemelkedéséért.
Dr. Szabó György, a Nyíregyházi Egyetem újonnan kinevezett rektora adott átfogó képet a világban és az itt helyben zajló folyamatokról, az egyetemi struktúrák, így a Nyíregyházi Egyetem szükségszerű változásairól.